Na, kedves kollégák, akkor kezdjünk hozzá. A biztos mindenkit érdekelnek ugye ezek a H0-as, vagy minek hívják, ez a nulladik ZH-s fejlemények. Tehát akkor most véglegesedett ez az egész procedúra. Csak röviden összefoglalom. Tehát az továbbra is érvényben maradt, hogy ugye meg kellett írni ezt a ZH-t, tehát azok mindenképpen jól tették, hogy megírták. A lényeg az, hogy háromfajta lehetőségünk van. Az egyik az, hogy megírtuk most legalább 6 tuntra, akkor készen vagyunk, nem kell vele törődni. A másik lehetőség, hogy esetleg nem sikerült, akkor még következő lehetőség van. Fölvesszük ezt a tanfolyamot, ami 2 kreditet is ad, és hogyha teljesítjük, akkor ezt a nulladik ZH-t is teljesítettnek tekintjük. A hármas variáció, hogy az első és a második ZH-t, tehát a tantárgy, az A1 tantárgy első és második ZH-ját megírjuk legalább 2-es osztályzatra. Mert akkor is úgy tekintjük, hogy hát azokat meg tudják írni, akkor tudják a középiskolás anyagot. Jó, tehát ezen három variáció, hát pontosabban, hogyha ezek nem teljesülnek, akkor van még egy lehetőség, hogy a fél év vége felé egy kód ZH-t írni ebből a anyagból. Jó, tehát végül is ezek a lehetőségek vannak. Ez most már végleges, és ehhez kéne akkor tartanunk magunkat. Tehát mindenki válassza ki azt, ami a legpraktikusabb, meg az idejéhez és a céljaihoz legjobban passzoló dolgot. Oké. Na, hát beszéljünk valami érdekesebb dologról is. A mai nap az idézete, a mai napnak az idézete a következő, és hát ennek a szellemében töltjük akkor a mai órát. Ez az idézet, ez Seneca nevéhez fűződik. Hát ő az első században élt. Na mindjárt először lássuk az idézetet, és akkor hozzá kapcsolhatjuk a dolgokat. A következőt mondja. Hát ezek a kréták, ezek csodálatos. Mit? Ugye, tehát Seneca mondta ezt, mit vágyunk szerzett tőlünk idegen maradt című kis idézete. Hát ugye, hogyha lehántjuk róla ezt a enyhén erotikus borítást, ugye erről a mondatról, azért sok minden mögötte van. Hát majd talán még mesélek dolgokat, de hát ugye arra egy történetet tessék megengedni, hogy elmondjak ezzel kapcsolatban. Hát mindenki olvasta a középiskolában, és szerintem még ma is kötelező, a mi időnkben legalábbis az volt, az Iskola a határon című művet, és annak a szerzője, ugye Ottlik Géza, aki hát, valamilyen módon matematika-fizika tanárként végzett, tehát mielőtt az írásra adta a fejét. És neki van egy novellája, a következő, címét nem tudom, de a lényege a következő, hogy hát ő az egyetemen ugye matematikát tanult, és hát hallott egy feladatot, teljesen mindegy, hogy mi egy feladatot, amit akkor nem tudok megoldani. És hát tőle ugye eltelt az élete, nem tudom, 20-30 évvel az egyetem után, lényeg, hogy jóval már a életed elén volt, amikor egyszer csak sétált a múzeum körúton, és villámcsapásszerűen belehasított ennek a feladatnak a megoldása. És teljesen világossá vált mindent, a helyére kerültek a dolgok. És hát egy nagyon kellemes élményben volt része, hogy ez a feladat megoldódott. Na most eszébe nem jutott ez 30 évig ez a feladat, azt mondja, hogy egyszer csak bevillan. Most ennek két tanúsága van, ami szerintem is abszolút igaz. Az egyik az, hogy az ember agya úgy működik, hogy ugye kezdi befogadni azt a sok marhaságot, amit hall, és akkor azok ott hátul elkezdenek ugye dolgozni. Az ott dolgoz, munkálkodik, tesz-vesz, ugye, és hát ugye egy idő után, hogyha úgy minden a helyére kerül, és ugye eljut egy bizonyos szintre az agya is, meg ugye a tapasztalatai, meg egyéb, akkor minden ugye helyére kerül. És akkor van igazából az a pillanat, amikor megismered azt a dolgot úgy valójában. Na most szerintem, mondom, ennek a mondásnak egy kicsit ez van a mélyén, legalábbis azt hiszem, hogy tessék elhinni, ez egy nagyon jó érzés, ez a heuréka érzés, vagy amikor ugye a dolgokat megtalálod, hogy mi a lényegük. Ugye hát ez az Archimédesz mondta, ugye a heuréka, amikor beült a kádba, ugye kiugrott, aztán rájött ugye a felhajtó erő törvényére, és akkor elkezdett pucéra rohangálni Athén utcáin, és azt hordibálta, hogy heuréka. Ja, tehát, de valahogy ez tényleg egy ilyen felszabadító valami lehet. Most ezt csak azért mondom, mert a mai világnak a tudása az egy iszonyú felszínes dolog. Tehát ugye ez az internet tudás, hogy mint a gyerekeimmel látom. Azt most napokban is volt, hát azt mondja, megírom az olvasó naplót. Hát mondom, el se olvast. Hát majd kinézem az internet. Hát ebben a pillanatban elveszti azt az élményét, a dologgal kapcsolatban, ami a lényege a dolognak. Hát azt kimásolhat bármit. Az soha nem okoz benned semmi örömet, sehova nem fogsz eljutni. És ez így van valahol mindennel, tehát hogy át kell magunkon folyatni a dolgot ahhoz, hogy bármi értelme legyen a dolognak, mert semmi teteje nincs egyébként az egésznek. Na mindegy, majd mesélek, hát most már kicsit kell tovább haladnunk. Amivel befejeztük, és akkor felidézném, hogy azt a tételt kezdtük bizonyítani, ami úgy szólt, hogy az AN egyenlő 1 plusz 1 per N az N-ediken sorozat konvergens és határértéke a bizonyos E szám, ami megközelítőleg 2,71 és így tovább, és ezt hívják a természetes alapú logaritmus alapszámának. Ugye ennek a jelentősége egy kicsit később fog kibontakozni, és akkor kerül majd ez is pontosan a helyére. Tehát ezt próbáltuk bizonyítani, és ameddig eljutottunk a bizonyításban, az volt, hogy beláttuk, hogy ez az 1 plusz 1 per n az n-ediken sorozat monoton nő, ezt láttuk. Tehát eddig láttuk a dolgot. Tehát bebizonyítottuk azt, hogy az 1 plusz 1 per n az n-ediken, az kisebb vagy egyenlő, mint 1 plusz 1 per n plusz 1 az n plusz 1-ediken. Tehát ez egy monoton növekedő sorozat, ez az, amit láttunk. Ami kell a konvergenciához, ugye tudjuk azt a tételt, hogy azt is bizonyítottuk, hogyha monoton nő és korlátos, abból már következik azt, hogy konvergens. Tehát a második rész, ami hiányzik, tehát akkor most folytatom, korlátosság bizonyítása. És ugye utána tehát arra hivatkozva, hogyha monoton is és korlátos is, akkor konvergens lesz ez a dolog. Na nézzük meg, hogy lehetne. Ugye vizsgáljuk meg a következőt. Lássuk be azt először, hogy 1 plusz 1 per n az biztosan kisebb vagy egyenlő, mint az 1 plusz 1 per n az n plusz elsőn. Hát ez biztos, hogy igaz. Ugye? Miért igaz? Azért, mert ez miben különbözik ettől? Hát abban, hogy 1 plusz 1 per n-nel beszorzom. Az 1 plusz 1 per n pedig, hát az egy egynél nagyobb szám, tehát akkor ez igaz, mert 1 plusz 1 per n az nagyobb, mint 1. És hogyha egy számot egynél nagyobbal szorzok, akkor az a szám nőni fog. Jó. És a következő gondolatunk, az egész bizonyítás gondolata a következő. Ha be tudnánk látni, hogy az így generált, ez a jobb oldalon elhelyezkedő sorozat, monoton csökkenő sorozat, akkor már biztosan ez a, akármilyen n értékre, ez az érték kisebb lenne, mint ennek a monoton csökkenő sorozatnak az első tagja. Ugye? Tehát, hogyha ez kisebb, mint ez, és erről belátjuk, hogy n növekedésével ez csökken, akkor ennek a sorozatnak bármely tagja már kisebb lenne, mint ennek a sorozatnak az első tagja. Jó? Tehát ez a gondolatnak a lényege. Tehát amit bizonyítani próbálok, az az, tehát kellene, hogy az 1 plusz 1 per n az n plusz egyediken monoton csökkenő sorozat. Na nézzük meg, hogy ezt hogy lehetne bebizonyítani. Tehát azt kéne belátnom, hogy egy plusz egy per n az n-dediken az, ugye mit is kell belátnom? Az, hogy 1 plusz 1 per n az n plusz elsőn, az biztosan nagyobb vagy egyenlő, mint az 1 per n plusz 1 az n plusz másodika. Minden n-re. N eleme. Ez jelenteni az, hogy ez a sorozat, tehát miben különbözött ez az előzőtől? Az, hogy itt n plusz egyediken van itt n, hogy ezutána már akkor monoton csökkenő lesz. Tehát egy tagja már biztosan nagyobb, mint a következő tagja a sorozatnak. Oké? Okay? Na. Nézzük akkor meg, hogy ez akkor hogy is lehetne bizonyítani. Hozzuk itt közös nevezőre, tehát ezt úgy kell mondanom, hogy ez akkor és csak akkor következik be, hogyha az n plusz 1 per n az n plusz első az nagyobb vagy egyenlő, mint az n plusz 2 per n plusz 1 az n plusz másodikon. Ez akkor és csak akkor következik be, ha az n plusz 1 per n az plusz egyediken szorozva, itt egy picit átrendezem, beszorzom ennek az egyenlőtlenség mindkét oldalát n plusz 1 az n plusz egyedikennel. Tehát egy darabot itt hagyok. És elosztom n plusz 2 az n plusz egyedikennel. Mindjárt ellenőrizzük, hogy jól csinálom, mert tessék figyelni. N plusz elsőn, és kérdés, az, ezek mind ugye még bizonyítandó dolgok, hogy ez itt igaz-e. Ezt akarom bizonyítani. Tessék nézni, ahogy Rodolfo szokta mondani, tessék vigyázni, mert csalok, de most nem tettem. Tehát ugye ez az egyenlőtlenséget kéne bizonyítani. Tehát ugye n plusz 1 az n plusz 1-dikennel beszorzok, ezzel leosztok. Oké. Tehát ezt kéne bizonyítanom, ezt egy picit átalakítom. Ezt egy picit átalakítom, és akkor ez úgy fog kinézni, hogy n, hát leírom először, n plusz 1 a négyzeten per n-szer n plusz 2 az n plusz 1-en, nagyobb vagy egyenlő, hát ezt már úgy írom le, hogy 1 plusz 1 plusz 1 per n plusz 1. Ugye elvégezve az osztást, ugye n plusz 1 plusz 1 alakba írom fel, és akkor tagonként leosztok. Ezt a bal oldalt még egy kicsit átalakítjuk. Hát nem is ártana. Mindegy. Tehát ugye itt megyünk tovább, ez akkor és csak akkor. Ezt is átalakítom. Tessék vigyázni, kevesebb pénz jut az egészségügy támogatására, tehát nem érdemes köhögni. Most nincs kórház. Tehát nézzük meg, ugye ott ugye micsoda van, tessék megnézni, hogy mit csinálok. Ha ezt négyzetre emelem, ez n négyzet plusz 1 plusz 2n. Azt elosztom n négyzet, leírom, jó, hogy mindenki lássa. N négyzet plusz 2n plusz 1 per n négyzet plusz 2n. Az nagyobb egyenlő, mint 1 plusz 1 per n plusz 1. Ezt kérem ugye bizonyít. Ezt hogy tudom felírni? Tagonként elvégzem az osztást, akkor ez akkor és csak akkor következik be. Aha, igen, n plusz 1, köszönöm. Ezt, hogyha elvégzem az osztást, akkor az úgy néz ki, hogy 1 plusz 1 per n négyzet plusz 2n. Az n plusz 1-en nagyobb vagy egyen. Hát ez most már egész jó. Ez most már egész jól néz ki. És most előszedjük megint Bernoullit. Tehát a Jakabot. Tehát tessék nézni. Tehát nem feledkeztünk meg az öregről, meg folytatjuk a emlékének az idézését. És visszamegyünk megint a 18. század elejére, és Bernoullit, a Jakabot idézzük. Sőt, 17. vége, 18. eleje. Bernoulli! Ezt akarom tehát bebizonyítani. Ez meg olyan alak, amit a Bernoulliból szépen ki lehet majd hozni. Hogyan? Kezdjük a bal oldallal. N négyzet plusz 2n az n plusz első. Erre alkalmazható a Bernoulli-féle egyenlőtlenség, mert ugye ez az érték, ez az a H az egyenlőtlenségben, ez egy mínusz egynél nagyobb szám, itt a kitevő az most n plusz 1, tehát ez nagyobb vagy egyenlő a Bernoulli egyenlőtlenség, a Jakab Bernoulli-féle egyenlőtlenség értelmében, ez nagyobb vagy egyenlő, mint 1 plusz, n plusz 1 szer, ugye hát ezt ide írom, a H. A H most ez a H, és ez a kitevő, tehát azzal szorzom meg a H-t. Jó, tessék beleszólni, hogyha. Ez igaz a Bernoulli értelmében, tehát ez az egyenlőtlenség itt igaz. Ezt akarom bizonyítani. Nézzük meg ezt, hogy alakíthatom át. Ezt egy picit még csökkentem. Ezt azért csökkentjük, hogy kellemes eredményt kapjunk. Hogy lehet csökkenteni egy törtet? Hát úgy, hogy a nevezőjét megnövelem. Tehát akkor azt mondom, hogy ez 1 plusz n plusz 1 per n négyzet plusz 2n plusz 1. Tehát ezt hozzárakom, ezt a plusz 1-et, akkor itt szigorúan csökkentést hajtok végre. Ez viszont hogy írható fel? Pontosan jól hallom, ez éppen n plusz 1 a négyzeten. Egyszerűsítek. És mit kapok? Éppen a bizonyítandó állítás. Tehát akkor ebből mi következik? Bernoullinak hála, hogy Ebből következik, hogy 1 plusz 1 per n az n plusz 1-en sorozat monoton csökkenő, azaz kellene, de valóban így is van, tehát ezt bizonyítottuk. 1 plusz 1. Mit kapunk ebből? Akkor vonjuk le a következtetésünket. Következmény. 1 plusz 1 per n az n-ediken, az kisebb vagy egyenlő volt minden n-re. Itt ezt láttuk. 1 plusz 1 per n kisebb vagy egyenlő volt, mint 1 plusz 1 per n az n plusz elsőn, ami viszont az n növekedésével fokozatosan csökken. Tehát ugye a sorozatnak akármelyik tagja ennél kisebb, ez a sorozat viszont egyre csökken, ugye monoton csökkenő sorozat, ebből mi következik, hogy az 1 plusz 1 per n az n-ediken kisebb vagy egyenlő, mint ennek a sorozatnak az első tagja. Ennek a sorozatnak az első tagja az micsoda? Amikor az n egyenlő 1, azaz 1 plusz 1 a másodikon, azaz 4. 1 plusz 1 per 1 a 1 plusz elsőn, az nem más, mint 4. Tehát beláttuk azt, hogy az 1 plusz 1 per n az n-ediken az egy 4-nél kisebb értéket ad akármilyen n-re. Magyarul fölülről korlátos, a múlt órán láttuk, hogy növekszik, akkor ez egy konvergens sorozat. Ezzel a tételt bizonyítottuk. Na most megjegyzés. A történelmileg Jakab Bernoulli ezzel foglalkozott. Tehát megjegyzésképpen csak azt, míg el nem felejtem, a kolléganő, aki beadta ezt a példát, hol is van? A Napóleon tételnek a... szegény, most nincs itt. Lebuktattam, de hát mindegy. Csak elfelejtettem. Itt adok föl egy másik példát, azért mondtam csak, mert most eszembe jutott. Nagy, nem egyszerű. Jakab Bernoulli a következőt bizonyította be, és akkor ezt feladom Csillagosnak, hogy esetleg valaki meg tudja csinálni. 1 plusz 1 per n az n-ediken az kisebb, mint 1 plusz 1 per 1 plusz 1 per 2 faktor plusz 1 per 3 faktor plusz 1 per n faktor. És az biztosan kisebb, mint 3. Mi egy kicsit más bizonyítottunk, ugye egy más úton indultunk el. Ez nem egyszerű bizonyítani, mert sok mindennek utána kell nézni, de ezt megint feladom akkor Csillagosnak, hogy ezt a bizonyítást esetleg, tehát nem csak azt lehet bebizonyítani, hogy az kisebb, mint 4, hiszen tudjuk, hogy a határérték az 2,71, stb. Ugye egy növekvő sorozat, és ugye 3, ő ezt a határt ugye 3-ra szabta. Az is egy kérdés, hogy ebből hogy jön ki az, hogy a 3 a határ, de az viszont viszonylag könnyen kijön. Hát az, hogy ez a becslés miért jó, azon egy picit el kell gondolkozni, jó? Tehát esetleg ez legyen egy Csillagos következő ilyen gondolkodtató példa, amin el lehet egy picit morfondírozni. A lényeg az, hogy számunkra ez a bizonyítás garantálja azt, hogy ez a sorozat konvergens. És ezt akartuk végül is megtudni. Oké. Nézzük a következő nevezetes sorozatot. Tehát tétel. Na melyikkel is folytassuk? n tart végtelenhez, a az n-dikem per n faktoriális, az nulla lesz. Tehát a az n-dikem per n faktoriális nulla, ahol az n az természetesen az a pozitív természetes számok halmazán mozog, az a az pedig egy tetszőleges valós szám lehet. Tehát érdekes módon ez akármilyen valós számra ez a határérték ez megvan. Na nézzük meg ennek a bizonyítását, tehát ezek jó technikákat adhatnak a következő önök által megoldott feladatokhoz is. Na nézzük! Hát két részre bontanám ezt a feladatot. Az első az az eset, amikor hát a abszolút érték az kisebb, mint egy. Hát az a abszolút érték kisebb, mint egy, akkor azt tudjuk azt, hogy a az n-dikem sorozat, maga az meg nulla sorozat. Ugye hát ezt néztük a q az n-dikem sorozatnál, tehát hogyha az a az mínusz 1 és 1 között van, akkor már maga ez a számlálóimban lévő sorozat is nulla sorozat, ha nem beszélve arról, amíg elosztom egy nagy számmal, akkor az nyilván nulla sorozat lesz. Tehát ezt azt kell mondanom, hogy ez korábbiakból következik. Következően rendben van. Tehát még egyszer azért, mert akkor már maga a számlálóbeli sorozat is nulla sorozat, hogyha még azt osztom egy egyre növekvő számmal, akkor persze, hogy nulla sorozat. Hát ami egy kicsit izgalmasabb, a többi eset, hát amikor az A abszolút értéke az már nagyobb, mint egy. Hogy lehetne akkor ezt bebizonyítani? Nagyobb egyenlő, mint egy. Hogy lehetne akkor ezt bebizonyítani? Tegyük fel a következő. Tehát ez is egy viszonylag gyakran használt technika. Tegyük fel, hogy az n az legyen a sorozat indexe, az legyen n nagyobb n0 és nagyobb kétszer abszolút érték a. Ugye egy adott esetben ez az a egy rögzített szám, és föltehetjük azt, hogy azokat az elemeit vizsgáljuk a sorozatnak, ugye már a sorozat határértéke szempontjából ez a lényeges, amelyek már nagyobbak, mint a kétszer az A-nak az abszolút értéke. Jó? Tehát, hogy az N0 küszöbindex, ami ugye a sorozat határértékének definíciójában szerepel, tegyük fel, hogy az már nagyobb, mint a kétszer A. Hát jó, most ebből még nem derül ki, hogy pontosan mi történt. De nézzük meg! Hát ilyenkor az A az n-dikén abszolút érték, vagy ami ugyanaz, A az abszolút érték az n-dikén per n faktoriális. Ugye az mit is jelent? Az mit is jelent? Ugye hát nekiállhatunk ennek a sorozatnak minden egyes... Tehát ennek a sorozat tagjainak a fölírásához. Ezt a következőképpen javaslom. Nézzük csak. Tehát A per 1 szer A per 2 szer szorozva A per 3, és ez úgy megy egészen az A per N0 minusz 1-ig. Hát ezeket fölírjuk. Utána jön, ezt most itt megjegyezzük, és utána jön az A per N0, ja, szorzás van köztük, és így tovább, az utolsó tagja, az pedig ugye az A per N kifejezés. Hogyha ezt beszorozzuk, ha ezt beszoroznánk, akkor nyilván ugyanezt az értéket kapnánk. Tehát itt egyszerűen, ugye mert éppen N darab A van, tehát az A az n-dikent ad, a nevezőket meg, ha összeszorozzuk, akkor éppen n faktoriális adódik. Tehát ez evidentem. És tessék nézni, hogy akkor ez micsoda. Ezt a következőképpen írhatom föl. Egy pici becslés segítségével. Idáig egy picit békén hagyjuk a sorozatot, ezeket összeszorozva kapunk valami véges számot. Majd ezt mindjárt leírom. Ezeket a tagokat pedig mivel tudom fölülről becsülni? Mivel tudom ezeket a tagokat becsülni? Ugye az N0 helyébe, hogyha beírok kétszer A abszolút értéket, tessék ide nézni. Ugye akkor csökkentem a nevezőt, tehát ezeknek az értékét egyenként, ha mindegyik nevezőbe az beírom, akkor az egésznek az értékét növelem. Tehát akkor ez kisebb, mint A per 1 szer A per 2 szor A per N0-1 szorozva. Hát ugye most elkezdem beírni. Egy ketted, ugye mindegyik helyére beírom ezeket. Hány darab tag is van ide beírva? Az N-ből kivonom az N0-1-et. Tehát akkor ez N-N0+1 darab tag. Tehát itt N-N0+1 darab egy ketted van összeszorozva. Azaz, ez nem lesz más, mint A ad N0-1, abszolút érték, A ad N0-1 per N0-1 faktor, szorozva 1 per 2 az N-N0+1. Abszolút érték bezárt. És mit tudunk? Ez, mivel az N0 az egy adott szám, ez egy véges szám, tehát egy rögzített valós szám. Ez a kifejezés pedig N növekedésével mit csinál? Ugye? Hát a kettő, ez lényegében ezek a konstansok nem is játszanak szerepet, hiszen azok csak eltolják az egészet, de kettő az N-ediken, 1 per 2 az N-ediken meg hova fog tartani? Nullához nyilván. Ezt mondjuk külön be fogjuk majd esetleg bizonyítani, de szemléletesen ez teljesen látszik, hogy ez a tag, ez tart a nullához, hogyha az N a végtelenhez tart, ez pedig egy konstans. Hát akkor az egész hova fog tartani? Ugye? Tehát ez a nullához tart, ez a konstans, hát ebből következik, hogy lényegében fölírom azért részletesebben. Ebből következik, hogy az A az N-ediken per N faktor abszolút érték kisebb, mint nulla, és hát tudjuk, hogy nagyobb, mint nulla, hát nagyobb egyenlő, mint nulla, mert megengedtük az egyenlőséget is. Ez pedig ugye akkor a rendőr szabály értelmében, hát ezt én nem egészen helyesen írtam, nagyobb egyenlő nulla, és most azt mondhatom, hogy a rendőrszabály értelmében N tart végtelen esetén ez a nullához tart, hát a nulla az a nullához tart, akkor a rendőrszabály értelmében N tart végtelen esetén ennek is nullához kell tartani. Tehát igazából ez a becslés, ez egy viszonylag sok helyen alkalmazható technika, egy pici sumálkolást tettem azért, nem bizonyítottam be ugye, hogy ez nullához tart, de hát ezt gyakorlaton is meg fogják csinálni, most erre nem fogok időt szánni, de azért ezt jegyezzék, hogy azért ezt ennek utána néznek. A másik, amit egy picit nem, végül is ez volt, azt hiszem, az egyetlen, amit egy kicsit elnagyoltam. Jó. Akkor áll a lennedi Kemper n faktoriális az. Igenis. Biztosan jó, csak nem tudom. Ide nem a jót írtam, hanem ide N0-1-et kell írni. Köszönöm szépen. Amivel folytatjuk, akkor ezt mondom azzal a pici hiányossággal, amit kitetszenek egy picit majd egészíteni. Az előzőek alapján ez már triviális lesz. Nézzük a következő nevezetes sorozatot. N-edik gyök N. Az N-edik gyök N sorozat. Hát mire tetszenek tippelni? Mi lesz ennek a határértéke? Tehát az N az a végtelenhez megy. Ugye, tehát az világos. És annak veszem az N-edik gyökét. Hogy azt hova fog tartani. Hát milyen tippeket?
Egy.
Egy. Kettő. Nulla.
Egy.
Jó. Tehát végül is jó helyen tetszenek járkálni. A többség, tehát a szavazatok alapján az egyet javasolta. Próbáljuk akkor ezt bebizonyítani. Hát itt legalábbis demokrácia van. Tehát. És a többség valóban ezt javasolta. Persze nem jelenti azt, hogy igaza van. No, nézzük meg, hogy lehetne ezt bebizonyítani. Bizonyítás. Hát alkalmazni fogok egy egyenlőtlenséget, amelyet biztosan, hogy fognak ismerni, ez pedig a számtani-mértani középközti egyenlőtlenség. Egyébként azt lehetett volna, majd egy megjegyzésbe utalok rá, hogy a 1 plusz 1 per n az n-ediken monoton növekedés, és itt is lehetett volna például csinálni ezzel a módszerrel. Na mindegy. A következő módon lehetne ezt bizonyítani. Mit is mond ki a számtani-mértani középközti egyenlőtlenség? Azt mondja, közti egyenlőtlenség, ugye mit mond ki? Ugye kettőre nagyon jól tudjuk, ugye, hogy mit is jelent, hogy A1 plusz A2 per 2, az biztosan nagyobb egyenlő, mint négyzetgyök A1 szer A2. Ahol az A1 és az A2 is, hát nagyobb egyenlő, nem negatív számok, valós számok. Igaz? Hát ezt mindenki tudja, bizonyítása, hogy négyzetre emeljük a kifejezéseket, rendezzük, és egy teljes négyzetet kapunk. De ez általában is igaz, hogyha azt mondom, hogy A1, A2 plusz AN per N, az nagyobb vagy egyenlő, mint N-edik gyök A1-szer AN, ahol az AI-t pozitív valós, nulla vagy pozitív valós számok, és az N az egy természetes szám. Ugye? Tehát ez általában is igaz. Most ennek a bizonyítása már annyira nem triviális, ebben most nem fogok belemenni, de például teljes indukcióval is be lehetne bizonyítani ebből erre következtetve. Ugye lépésenként kettőre, N egyenlő kettőre itt van, föltesszük N-re és bizonyítjuk N plusz 1-re. Tehát például teljes indukció az egy lehetséges út. A másik, az egy kicsit, nagyon sok út van. Nagyon sok úton lehet ide eljutni. Aminek esetleg érdemes utána nézni. Igazán valószínűleg nem ismerik ezt a nevet. Egy magyar matematikus volt, akiről elneveztek egy egyenlőtlenséget. Ez pedig az egy Szűcs Adolf-féle egyenlőtlenség. Valószínűleg nem hallottak róla, ugye? Egy olyan egyenlőtlenség, amiből nagyon sok minden kijön. Tehát javaslom, hogyha valakit érdekel, Szűcs Adolf-féle egyenlőtlenséget keressék meg, és abból ezek szépen kipotyognak ezek a... és nagyon sok más is kijön. Jó. Tehát ezt most föl fogjuk használni, ennek a bizonyítása, ennek a tételnek az állítása. Hogy lehetne akkor ezt alkalmazni? Hát a következőt javaslom. Tehát ezt használjuk, de nem bizonyítottuk be. Tehát ez egy kicsit utána nézésre is érdemes, hogyha valaki egy kicsit bele akar mászni a dologba, hogy ez miért igaz. N-edik gyök, ezt a következő képen írom föl, ezt az N-et felírom máshol. Azt mondom, hogy ez nem más, mint egyszer egy, szer gyöken. Igazat írtam. Ja, ugye meg kell mondanom, hány darab egyes van. N-2 darab egyes. Ez igaz. Az egyesek szorzata 1, négyzetgyökenszer négyzetgyöken az N, tehát ez itt egyenlő. Ezek itt milyen számok? Nem negatív számok. Tehát alkalmazhatom rájuk a számtani mért, mint középközti egyenlőtlenséget. Hát akkor ez kisebb vagy egyenlő, mint 1 + 1 + 1, összesen n-2 darab, plusz gyöken per n. Hát jó, hogy is jön ki ebből a dolog? Tehát azt kapjuk, hogy ez a n-edik gyök n kisebb vagy egyenlő, mint n-2 + 2 gyöken per n, és hát azt tudjuk, hogy ez egy nem negatív szám, tehát nagyobb egyenlő, mint nulla. Hát, sőt, hülyeséget mondok, nem mondtam hülyeséget, de sőt, nagyobb vagy egyenlő, mint 1. Ugye, mert az 1, az n, az maga már legalább 1. Igaz volt, nagyobb, mint 0, az is igaz volt természetesen. De a céljaink, azt akarjuk ugye elérni, hogy valóban kijöjjön az, hogy ott 1-hez tart, és azzal nem érnénk sokat, hogyha nullát írnánk. Bár igaz lenne. És most a következőt tesszük, elküldjük őket a végtelenbe, tehát az n-et elkezd egyre nőni. Ez mihez fog tartani, ez a kifejezés? Nézzük csak, ezt egy kicsit át lehet úgy alakítani. Elvégzem az osztás tagunként. Akkor az 1-2 per n plusz 2 per gyöken. Ugye, hogyha tagunként az osztást elvégezzük. Mert az n az a gyökenszer gyöken. Hát ha n tart a végtelenhez, akkor n tart végtelen esetén a 2 per n nullához fog tartani, 2 per gyöken ugyanolyan meggondolással nullához fog tartani, tehát az egész kifejezés n tart végtelen esetén a 1 meg nullához, azaz az 1-hez fog tartani. A másik oldal, azt tudjuk, hogy nagyobb, mint nulla, hát ez nyilván az 1-hez tart, és akkor megint a rendőr szabályt alkalmazva a n-edik gyöken az az 1-hez fog tartani. Most ugyanezzel a meggondolással Most ezt időhiányában nem fogom nagyon erőltetni ezt a dolgot, de tessék megnézni, hogy az 1 plusz 1 per n, az n-edikennek a szigorú monoton növekedése is kijön ugyanezzel a számtani mértaninak az alkalmazásával. Jó, tehát egy picit menjünk bele, hogy lássuk ezt is, hogy más úton is el lehet jutni a célunkhoz. Okay. Műveletek sorozatokkal. Igazából kimondatlanul ezeket már használtuk is valamilyen szinten. Ugye az előbb is, mikor többféle sorozatot össze is adtunk valamilyen módon. De akkor most ezt konkretizáljuk és definiáljuk ezeket. Legyenek definíció. Legyenek AN és BN sorozatok, tehát ugye hagyományos értelemben, ahogy eddig is értem, számsorozatok, valós számsorozatok, akkor az AN plusz BN sorozatot összegsorozatnak fogjuk nevezni. Tehát ha kicsit szebben írom, jó, hogy ezt tudom, hogy utálják, mert ilyenkor nem fér már oda ez a... Tehát a CN egyenlő AN plusz BN sorozatot összegsorozatnak nevezzük. És a következőképpen definiáljuk a CN sorozat n-edik tagja, az definíció szerint az nem más, mint az A sorozat n-edik tagja plusz B sorozat n-edik tagja. És miért kezdtem kettessel? Csak azt tessék megmondani neki. Hát aki nem tudja kiradírozni, az írja azt, hogy 2-1. De van egy híres matematikus, csak egy anekdota, és egész véletlenül a szomszédnek, a mi szomszédunkban lakott egy rokona, és néha oda járt. Még ma is aktív, csak már idős a kollega, Korrádi Kereszténynek hívják, és hát egyszer ilyen általános iskolás gyerek voltam, és jöttem haza, és véletlenül is arra jött, és azt mondja, kérdezte, hát szereted a matematikát? Hülye kérdések. Szereted a matematikát? Hát mondom, abban az időben én testnevelés tagozatos voltam, aztán iskola közelében nem nagyon jártunk, inkább mindig versenyeken voltunk, meg mindenhol. Hát mondom, hát persze, hát mondjam, most mit mondjon az ember. Na akkor mondd meg nekem, mennyi 7x8, vagy 8x7, hát mondom, hát 56. Azt hogy számoltad ki? Mondom, hát összeadtam, annyiszor hányszor kell. Miért nem úgy számoltad ki, hogy 57-1? Na hát erre nem tudtam mit mondani, és mai napig sem tudom, hogy ezt miért kérdezte. Na most... A kérdés jogos, de nem tudom a választ. Ez ugyanaz ugye, hogy miért írtam ide kettes? Tehát fogalmam sincs. Tehát vannak dolgok a világban, amiket ugye nem tud az ember megmagyarázni, és jobb, ha elfogadja meg, különben bedirizik. Tehát a kettes legyen egy CN sorozat, a CN egyenlő AN-szer BN sorozatot. A CN egyenlő AN-szer BN sorozatot a szorzat sorozatnak nevezzük. Nevezzük, és hát az n-edik tagját azt úgy definiáljuk, hogy az nem más, mint az AN sorozat n-edik tagja szor a BN sorozat n-edik tagja. Tehát ez teljesen természetes módon vannak ezek definiálva. Hármas. A CN egyenlő valamilyen K-szor AN sorozatot. K-szoros sorozatnak nevezzük. A K az egy valamilyen valós szám. A K az valamilyen valós szám. A K-szoros sorozatnak nevezzük. A CN tagja, ennedik tagja ennek a sorozatnak úgy definiálódik, hogy K-szor az AN, az A sorozat ennedik tagjának a szorzat. És a négyes, a CN egyenlő mondjuk AN per BN sorozatot hányados sorozatnak nevezzük. Hányados sorozatnak nevezzük, feltéve, ha a BN az nem nulla az N-ekre, tehát a BN értéke az nem nulla, és ilyenkor a CN N-edik tagja ennek a sorozatnak definíció szerint úgy fog előállni, hogy az A sorozat N-edik tagja per a B sorozat. Ez egy természetes definíció. Nézzük meg, hogy ezekre vonatkoztatva határértékek hogy viselkednek. Ezt a következő tételbe foglalnám össze. Tétel. Ez egy elég fontos tétel, ezt jól értsük meg szerintem, hogy ez miből is fakad. Legyenek AN és BN konvergens sorozatok. Konvergens sorozatok méghozzá úgy, hogy az AN határérték N tart végtelenhez legyen mondjuk nagy A, és a BN sorozat határértéke legyen valami nagy B. Igen? És a tétel a következőt mondja. Ilyenkor az egyes, azok analógiájára dolgozunk, tehát limez N tart végtelenhez az AN plusz BN sorozat határértéke, tehát az összeg sorozat határértéke, az nem más, mint A plusz B. Hát azt is mondhatnám, hogy a A minusz B sorozat határértéke pedig A minusz B. Tehát ezek analóg módon működnek és bizonyíthatók is. Második. A határértéke a szorzat sorozatnak, tehát AN-szer BN sorozatnak, az nem lesz más, mint A-szor B. Aztán a határértéke a K-szoros sorozatnak, ugyanúgy értelmezve a dolgokat, mint ott, az nem más, mint K-szor A. És akkor még egy van. És a négyes. Ugye a hányados sorozat határértéke. Hát itt egy plusz feltételt kell adni. Itt egy plusz feltételt kell adni, ha a limesz BN, limesz N tart végtelenhez BN nem nulla, tehát a B az nem nulla, ha ez a B érték nem nulla, akkor a hányados sorozat határértéke, most már biztos, hogy nem tetszenek tudni elolvasni, igaz? Lehet látni ott hátul rendesen? Ide után elrondul nagyon a írásom, egyébként se szép. Limes n tart végtelenhez, an per bn sorozat határértéke, az nem lesz más, mint a per b. Hangsúlyozom, feltéve, hogy ez a határérték, ez a b határérték nem lép. Na, bizonyítsunk be!
Bizonyítás.
Hát mondjuk a ketteset bizonyítsuk be. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Mit is kell bizonyítanunk egy sorozat határértékének vizsgálatának? Azt kell megnézni, tehát kéne, hogy minden egyes, bármely epsilon eleme R pluszhoz létezik valamilyen N0 küszöbindex, N plusz küszöbindex, úgyhogy ha N nagyobb, mint N0, akkor az abszolút érték AN-szer BN minusz A-szor B az már kisebb, mint epsilon. Hiszen ez jelenteni azt, hogy a szorzat sorozat n-edik tagjának távolsága az A-szor B értéktől bármilyen kicsi lesz, vagy ebből az a határértéke. Rendben van így? Tehát ez kéne. Tehát ez a kéne kategória. Na nézzük meg, hogy hogy lehetne ezt bebizonyítani. Megint nagyon szép technika, tehát ez most olyan esztétikailag is szép lesz. Nézzük csak, hogyan? Hogy az AN-szer BN minusz A-szor B távolságot akarjuk megbecsülni. Na most tessék megnézni, ezt fölírhatom a következő furmányos módon. Azt mondom, hogy ez AN-szer BN minusz B plusz B-szer AN minusz A. Igazat írtam. Most elvégzem a beszorzást. AN-szer BN az itt van, megvan. AN-szer B minusszal, AN-szer B plusszal, az kiesik, és van egy A-szor B minusszal. Tehát ez semmi más, csak egy kellemes átalakítás. Oké? Okay. Na nézzük csak, megyünk egy picit tovább. Én mindjárt folytatom azt a sortot, de először egy megjegyzést teszek. Az AN sorozat, ott hagyjunk helyet folytatásnak, az konvergens, és a határértéke ugye ez a nagy A, ebből mi következik? Ebből következik, hogy korlátos is. Tehát meg lehet azt, mondjuk elnevezem K-val egy felső korlátot, akkor mondhatom azt, hogy az AN sorozat tagjainak abszolút értéke, az biztosan kisebb, mint valamilyen K-szám. Még egyszer, ez miből is ered, hogy emlékezzünk vissza? Az, hogyha egy sorozat korlátos, az azt jelenti, hogy ott az A számnak egy környezetében van a sorozatnak végtelen sok tagja, azon kívül véges van, azok közül ki tudunk választani egy legkisebbet is, legnagyobbat, és azok már korlátot szabnak a sorozat elemeinek. Tehát a sorozat akármelyik eleme kisebb, mint K. Az abszolút érték az csak arra szolgál, hogy ne kell mindig a negatívat is külön tárgyalnunk, és így most szépen össze lehet foglalni őket. Jó? Na most ugyanezt a BN-re is elmondhatom. Ebből következik, hogy korlátos is. Sőt, azt is mondhatom, hogy ez a BN is kisebb, mint a K, Hát egy olyan kárt választok, ami ennek is felső korlátja, meg ennek is. Ugye eznek nem feltétlenül, általában ugye a legkisebb felső korlát az nem egyezik meg két sorozatnál, de választhatok egy olyan közös kárt, ami felső korlátja mind a kettőnek. Ugye? Tehát ez biztosan működik. Oké. Ez még mindig nem minden, itt még kell írnom sajnos. Itt még ezt folytatom, majd. Továbbá. Az AN sorozat konvergens. Ebből még az is következik, hogy minden egyes epsilonhoz létezik egy olyan küszöbindex, már írom inkább, jó? Most akkor valami más epsilont választok lokálisan. Tehát minden egyes epsilonhoz, mondjuk az epsilon 1 eleme R pluszhoz létezik egy olyan N1 küszöbindex, küszöbindex, úgyhogy hogyha N nagyobb, mint N1, ebből következően az AN-nek az A-tól való távolsága, ami kisebb, mint ez az epsilon 1. Ez minden epsilonra igaz, minden epsilon 1-re igaz. Ez maga a definíciója annak, hogy konvergens ez a sorozat. Jó? Most ugyanezt a BN-re is elmondom. Konvergens, ebből következik, létezik valami epsilon 2 eleme R. Bármilyen epsilon eleme R pluszra létezik egy N2 eleme N plusz küszöbindex, úgyhogy ha N nagyobb, mint N2, ebből következik a BN-nek a távolsága az A-tól kisebb, mint ez az epsilon 2. B-től. Köszönöm. Kisebb, mint epsilon 2. Ha viszont ez igaz, mégpedig igaz, ugye a sorozat határértéke tulajdonságai miatt, akkor a következőt mondhatjuk. Itt epsilon 1-nek mit választhatok? Akármit választhatok. Akármilyen számot választhatok epsilon 1-nek, például milyen számot is választhatok? Például választhatom az epsilon per 2k-t is. Miért ne választhatnám? Az epsilon az egy rögzített szám volt, a k az egy korlát volt, egy felső korlát volt. Az epsilon 2 helyében szintén ugyanezt ezt az epsilon 2-t választom. Hát jó, akkor ezt megtettük, de miért jó ez nekünk? Tessék nézni, és most összeáll a kép. Most fog összeállni a kép. És esztétikailag is szép lesz ez a dolog. Nézzük csak meg ezt a dolgot. Ezt a abszolút értéket én egy picit növelni fogom. Nem csökkenteni fogom. Méghozzá hogyan? Arra tessék gondolni, ezt csak ideírom alulra, hogyha van két számom, azonnak az összegét veszem, és veszem a nagyságát, abszolút értékét, az kisebb vagy egyenlő, mint hogyha külön venném az abszolút értékét. Hát ezt teljesen tessék belegondolni, a két pozitív számom van, annak az abszolút értéke az ugyanannyi, mint külön veszem. De az egyik negatív, másik pozitív mondjuk, akkor ennek az értéke már kisebb lesz, mint hogyha külön venném a abszolút értékét. Tehát ez a szokásos háromszög egyenlőtlenségnek is szokták nevezni ezt a... Ez igaz. Akkor viszont ez kisebb vagy egyenlő, mint az AN-szer BN minusz B plusz B-szer AN minusz A. Igaz? Hát ez még mindig nem az igazi, mert most már azért sokat javult. Ez ugyanakkora lesz. Megint ide írok egy kis segédegyenletet. Hogyha két szám szorzata van abszolút értékben, az ugyanannyi, mint hogyha külön veszem őket abszolút értékben. Tessék elgondolni, a pozitívak akkor világos, az egyik negatív, akkor tök mindegy, mert az abszolút érték mindegyiket pozitívra csinálja, alakítja. Jó? Mehetünk itt tovább? Akkor ez ugyanannyi, mint az AN abszolút érték, szer BN minusz B abszolút érték plusz B abszolút érték, szer AN minusz A abszolút érték. Hát ez már egész jó így. Nézzük csak meg! Mindenkit ezt leírtam, most ide pillantunk. Az AN sorozat korlátos, azaz az AN értéke az kisebb vagy egyenlő, mint K. Sőt, kisebb, mert úgy vettem fel, hogy a K az egy határozott felső korlát legyen. Tehát kisebb, mint K. A BN minusz B az kisebb, mint epsilon per 2K. Hát abban az esetben kisebb, mint epsilon 2K, hogyha N nagyobb, mint N2. A B az mi is volt? Az a határérték. Hát a B az határérték, tehát akkor az kisebbnek kell lenni, mint a felső korlát. Ugye? Hát, hát mondjuk kisebb, mint egyenlőnek, hogyha véletlenül az a felső korlát éppen a szuprémum, akkor bár ott itt ez határozott felső korlát volt, tehát írhatom nyugodtan, hogy az ott kisebb, mint K. Ekkor ez viszont AN minusz A kisebb, mint epsilon per 2K, akkor ez ide írhatom, hogy az nem más, mint epsilon per 2K. Hát akkor egyenlő. Bocsánat, nem egyenlő, fölülről becslem, kisebb, ott itt folytatom, k szor epsilon per 2k, az epsilon per 2 plusz epsilon per 2, ami pedig éppen epsilon, és akkor bezárult a körünk, epsilonnál kisebb, az an szer bn minusz a szor b, feltéve ha, és most még egy mondat szükséges, ha n nagyobb, mint a maximuma az n1-nek és az n2-nek. Tehát ennek a két egyenlőtlenségnek teljesülnie kell. És akkor ezzel bebizonyítottuk, hogy azt a kettes számú állítást, és akkor például akkor azt mondom, hogy van két sorozatom, mondjuk az egyperen sorozat, és van egy másik sorozatom, az egyperen sorozat a nullához tart, a másik mondjuk az öthöz, akkor a szorzatuk biztos a nullához fog tartani, és így tovább. Tehát ezek, sokszor fogjuk alkalmazni ezeket a dolgokat. Oké. Következő fogalmunk az úgynevezett Cauchy sorozat fogalma. A következőt mondanám. Hát Cauchy ugye a francia matematikus volt, akinek a nevét nyakran főre fogjuk emlegetni itt az analízis felépítésénél, de nagyon sok minden témában dolgozott. 1789-ben született, tehát a francia forradalom időszakában, augusztus 21-én, ezt csak azért tudom, mert én is akkor születtem, tehát ez a Cauchynak a születési dátuma, ilyen híres dátum. Tehát az AN sorozat, Cauchy-féle sorozatát erről a iszonyú termékeny matematikus volt. Tehát nem biológiai értelemben, hanem Tehát érdekes módon ugye 1789-ben született. Most a feljegyzések szerint éppen 789 cikket írt. Persze több könyvet is írt, de hát állítólag Euler után, Euler volt a legtermékenyebb matematikus, annak nem tudom hány ezer cikke volt. Amit még talán érdekességként el lehet mondani Cauchyról, hogy éppen ő miatta a Francia Akadémiának az újságjának a mai napig érvényben van egy szabály, hogy négy oldalnál többes, hosszabb nem lehet egy cikk. És ezt éppen Cauchy miatt kellett bevezetni, annyi cikket adott le nekik, hogy ha nem bírták közölni, ezért korlátozták a terjedelmét, hogy legfeljebb négy oldalt írhat kollega, mert már dugik vagyunk. És hát ez állítólag a mai napig is érvényben van ez a szabályozás. Aztán Cauchyról még sokat fogunk hallani, mert sokféle tételét fogjuk idézgetni. Na, amit most el kell mondanom, ez a Cauchy sorozat definíciója. Az AN sorozatot, tehát hagyományos valós sorozatot, így írják, Kautsky, Cauchy sorozatnak nevezzük. Ha minden egyes epsilon eleme R pluszhoz, tehát bármely pozitív epsilonhoz létezik valamilyen N0 küszöbindex, úgyhogy ha N nagyobb N és M nagyobb, mint N0, akkor az AN és AM távolsága, tehát a sorozat N-dik és M-dik elemének a távolsága, akkor már kisebb lesz, mint epsilon. Tehát ezt nevezik Cauchy sorozatnak, majd ezt azért fontos, mert egy röviden vissza fogok térni rá, mert ez alapján tudjuk bevezetni aztán a valós számokat precízen. Röviden beszéltünk már róla, de ez a Cauchy sorozatokról. De most egy tételt akarok kimondani ezzel kapcsolatban. Ez a következőképpen szól. Az AN szokásos sorozatunk, tehát itt valós számsorozat, itt most fontos kiírni azt, hogy valós. Ugye számsorozat akkor és csak akkor konvergens, vagy pontosan akkor és csak akkor konvergens, ha Cauchy. Ugye? Tehát ez kicsit ezen el lehet gondolkodni, ezen a tételen. Most nem fogom bizonyítani, de még egy picit vissza fogok rá térni, mondom a valós számok. Éppen ezen múlik a valós számok bevezetése, hogy a valós számok halmazában a konvergens és a Cauchy az ugyanaz, de például a racionális számok között a Cauchy az kilóg a racionális számsorozatból, és ezek adják meg aztán a valós számot. De mindenképpen szeretném elkezdeni vagy folytatni a függvények, ugye hát ez lényegében ez is a függvények témaköre volt, hiszen a sorozatok is bizonyos speciális függvények. És amivel most folytatjuk, ezek a függvények globális tulajdonságai. Függvények globális tulajdonságai. Azt láttuk, hogy mi a függvény definíciója, és láttunk speciális függvényeket, a sorozatokat, és most ezekről a függvényekről néhány ilyen általános definíciót mondanék ki. amelyeket később jól tudunk használni. Tehát legyen egy F függvény, valós függvényekről lesz szó a továbbiakban, tehát ezt nagyjából így fogom mindig jelölni. Ezt egy kicsit szokjuk meg ezt a dolgot, hogy a függvény értelmezési tartománya a DF. Ez a DF, ez a valós számoknak egy részhalmaza. Hát F függvényről van szó, DF-nél R függvényről. És ahol a hozzárendelési szabály ugye az X-hez hozzárendeli az ember az FX-et. Tehát nagyjából ez a megadási módja mostantól kezdve a függvényeknek. Tehát F egy függvény legyen, DF értelmezési tartomány valós számok halmazába képezi a függvényt. A DF az egy valós szám, ez a hozzárendelési szabályt rögzít. És azt mondjuk, hogy az F páros függvény ha minden egyes x1 eleme df esetén a mínusz x1 is eleme a df-nek, valamint az is igaz, hogy fx1 az ugyanannyi, mint f mínusz x1. Ekkor azt mondjuk, hogy az F az páros. Na most ez már megint egy olyan dolog, amit nem tudom, hogy teljesen fölösleges volt egy egyes indexet adni itt az X-nek, de X-et is lehetett volna írni, és sokkal egyszerűbb lett volna. Az F páratlan függvény ha minden egyes, most már azért is, X2 eleme DF esetén a mínusz x2 is eleme a df-nek, és az f x2 az egyenlő mínusz f mínusz x2. Mit jelent ez? Hát ezt most nyugodtan tessék leírni, és akkor röviden megnézzük, hogy ez grafikusan mit jelent. Hogyha a szokásos Descartes-féle koordináta rendszerben ábrázoljuk, akkor a paritás az azt jelenti, hogy ha az x1 mondjuk itt van, akkor a mínusz x1 az mondjuk itt van, és a hozzárendelt függvényérték az x1-nél, ugye ez az fx1, és hogyha az ugyanaz, mint a, ez itt egy mínusz x1, természetesen, mínusz x1, a hozzárendelt függvényérték az f mínusz x1, és hogyha ez a kettő egyenlő, minden esetben ez azt jelenti, hogy páros. Ez azt jelenti grafikusan, hogy a függvény grafikonja valahogy az y tengelyre tükrös. Nem biztos, hogy így néz ki ez a grafikon, ezt most csak példaként mondtam, de a grafikon az y tengelyre tükrös. Ez a páros. Abban az esetben, ha... A fenébe az idő mindig elszalad annyira, hogy... Bár önök biztos nem bánják, de még sok mindent kellett volna megbeszélnünk. Nem csak matematikáról persze, de ugye x2, itt van valamilyen fölvett érték, fx2, ugye tehát ekkora értéket vesz föl itt, és mínusz x2-nél pedig éppen a felvett függvényérték olyan, hogy az nem más, mint f mínusz x2, az egy pontosan ennek az ellentétje. Ez azt jelenti, hogy a grafikonja az ilyen típusú függvényeknek valahogy az origóra tükrösen helyezkedik el. Tehát a páratlan függvényeknek. Egyébként a nevüket is onnan kapták ezek a páros vagy páratlan függvények, hogy arra tessenek gondolni, hogy az x a négyzeten függvény az egy ilyen parabola. Az x a negyediken az egy ilyen parabola-szerű, de ilyen nyújtottabb valami, egy negyedrendű görbe. A x a hatodikon szintén egy ilyen, de lényeg, hogy amikor x a párosadikon van, akkor az y tengelyre tükrös görbét kapok. Azért mondják, hogy páros. Sok ezek. Amikor páratlan, mondjuk x köb, vagy x az ötödiken, akkor egy ilyen típusú grafikont kapunk a függvényekre, akkor pedig páratlan függvényt kapok. Tehát elnézést a továbbtartásért, köszönöm a figyelmüket!